9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Hétfőn kezdődik az otthon felújítási program, amely az 1990 vége előtt használatba vételi engedélyt kapott családi házak energetikai korszerűsítését támogatja Európai Uniós forrásból. A kérelmeket július 1-től lehet benyújtani az mfb.plus lakossági hálózat bankfiókjaiban. A hitel többek közt felhasználható hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére, fűtésrendszerek korszerűsítésére, melegvízrendszerek felújítására, hőszivattyúk telepítésére, korszerűsítésére, melegvizes puffertartályok létesítésére. Az otthonfelújítási program teljes támogatási keretösszege 108 milliárd forint, és körülbelül 20-30 ezer családi ház korszerűsítését teszi lehetővé. A Nemzetgazdasági Minisztérium a KSH jelentése alapján megállapította, hogy mind a benzin, mind a gázolaj esetében csökkenteni kell az árakat. Ezért a kormány felszólítja az üzemanyagkereskedőket, hogy a családok védelme érdekében térjenek vissza a korábbi hónapok gyakorlatához, és áraikat mérsékeljék a szomszédos országok átlagára alatti szintre. Ellenkező esetben a kormány továbbra is kész beavatkozni az üzemanyagpiacon, erősítette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium. Magyarországon a 95-ös benzint átlagosan 610 forintért, a dízelüzemanyagot pedig átlagosan 629 forintért lehet literenként vásárolni. A KSH adatai szerint a szomszédos országokban a benzin átlagára 606, a gázolajé 611 forint. Ez azt jelenti, hogy a benzin 4 forinttal, a gázolaj 18 forinttal drágább Magyarországon. A kormány álláspontja továbbra is változatlan. Elfogadhatatlan és igazságtalan, hogy a magyar családok többet fizessenek az üzemanyagért, mint a szomszédos országok lakosai, hangsúlyozta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Új pályázati felhívás jelent meg 50 milliárd forint keretösszeggel a kertészeti növényházak, hűtőházak, zöldségtárolók létrehozásának és korszerűsítésének, valamint a megtermelt zöldség és gyümölcs fogyasztói áruvá készítését szolgáló eszközök beszerzésének támogatására, jelentette be Nagy István agrárminiszter. A kiírás egyebek mellett az üveg vagy fólia borítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség és gyümölcstárolók, valamint a betakarítást követő áruvákészítést szolgáló létesítmények kialakítását, felújítását, az ezekhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzését, ezen felül pedig az energetikai korszerűsítéseket is támogatja. A támogatási kérelmek benyújtására 2024. szeptember 24-től lesz lehetőség. A felhívás és a hozzá kapcsolódó tájékoztató anyagok az Agrárminisztérium weboldalán a kap.gov.hu felületen találhatók. Július 9-én 16 óráig kell eltávolítani a június 9-i helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és európai parlamenti választásokra kihelyezett plakátokat, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Választási Iroda. A választási eljárásról szóló törvény szerint a szavazást követő 30 napon belül, vagyis legkésőbb július 9-én 16 óráig köteles eltávolítani a választási plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték. Felhívták a figyelmet arra, a határidőt követően az önkormányzatok hatáskörébe tartozik a választási plakátok eltávolítása, illetve az eltávolítás költségeinek kiszabása. Gőzerővel készül Franciaország az egy hónap múlva kezdődő olimpiai játékokra, melyet 16 nagyvárosban és a fővárosban Párizsban rendeznek július 26-a és augusztus 11-e között. A sportolók felvonulása a Szajnán, a nyitó ceremónia egy része pedig az Eiffel-torony lábánál lesz. A játékokon mintegy 200 ország és régió több mint 10 000 sportolója vesz részt, közölte az M1 híradó. Híreink végén az időjárásról. Napos időre számíthatunk gomoly és fátyol felhőkkel, inkább csak északon, északnyugaton valószínű, néhol zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, főleg az Észak-Dunántúlon meg is erősödik a délkeleti, majd délnyugati szél. 31 és 37 fok közé melegszik a levegő.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Szállj fel, szabad madár!
Látványos koncertshow július 6-án 21 órai kezdett el az Egri Várban, Varga Miklóssal a színpadon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Félsz és dideredsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Föltámad a tenger, hömpölyög a hullám, de a túlparton valaki vár rád. A fogva tartanak
tépte láncait,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként
szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szíved hangjait hordja a szél.
Jézus rád tekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengerén
biztos partot ér.
Adjad életed egy másik életért, így végre élsz.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Az Ékon egy angliai alapítvány, amely Magyarországon és a környező országok magyar lakta vidékein végzi szolgálatát. Célja a gyülekezetek bibliaközpontú ifjúsági szolgálatának támogatása, elsősorban ifjúsági vezetőik képzésével. Mai vendégünk Andy Outridge, aki magyar feleségével Zsófival hozta létre az alapítványt. Andy elmondja interjúnkban, hogyan vált szomorú tinédzserből missziós szemléletű anglikán lelkésszé, miért várta nagyon gyermekeik kamaszkorát, és bepillantást ad a Szentírásra vonatkozó értsd jól, tanítsd jól jelmondatuk hátterébe. Tartsanak ma is velünk! Mai vendégünk Andy Outridge lesz, aki az Ékon brit missziós alapítvány egyik alapítója, feleségével együtt itt Magyarországon. Hogyan vezetett ide az utad?
Én 2001-ben itt éltem egy évre, és önkéntesként szolgáltam a Szentírás Szövetséggel, és azért, mert 3 éve már, amikor diák voltam, akkor idejöttem nyáron segíteni nekik szervezni az angol nyelvű gyerektábort. Az, hogy miért maradtam, én 2 dolgot kértem az Úrtól, az egyik az volt, hogy vezess engem egy ilyen gyülekezethez, ami közel, ahol lakom, és ahol a lelkész beszél angolul. És Budaörsön ott laktam, Klucsikné Verenénével, és ő egy evangelikus gyülekezetbe járt. És a kedves ottani lelkész, a barátom Endre Figéza kérte egy bizonyos fiatal egyetemista lánytól, a Zsófi, hogy fordítson az angol misszionárisoknak, és Zsófi lett a feleségem, és akkor igazából emiatt maradtam.
Ez az alapítvány azzal foglalkozik többek között, hogy képezzen ifi vezetőket biblia központú tanításra. Miért alakult így az életedben, hogy az ifjúság felé fordultál?
Amikor tini voltam, akkor ez egy nehéz időszak volt, és én megtértem 19 évesen, és onnantól kezdve égett a szívem a fiataloknak. És lehet, hogy azért, mert nehéz volt nekem. A legörömteli dolog nekem, amikor tudok velük foglalkozni, és most képezni több ember, és jól tudnak használni az óriási nagy lehetőséget.
A szlogenetek, hogy értsd jól és tanítsd jól. Több helyen ezt olvastam a honlapotokon, viszont visszatérnék most a te történetedhez, hogy neked ki magyarázta úgy akkor a Bibliát, vagy Isten dolgait, hogy megértetted?
Én egy keresztény, szereteli családban nőttem fel. Mindig jártam templomba, és jó volt a közösség a gyülekezetünkben. Azt mondanám, hogy ha nézted engem kívülről, akkor a legtöbb ember azt mondta, hogy Andy egy jó srác, kicsit focista, jó tanul, van barátai, de nem látta, hogy belül szomorú voltam.
Miért voltál szomorú? Most már tudod, vagy érted ezt?
2 életem volt. És akkor az egyik életem az volt, hogy jártam templomba, de a legtöbb ember suliban nem tudta, hogy jártam. És főleg az volt a legrosszabb, amikor megkérdeztek tőlem, hogy nem akarsz valamit csinálni péntek este. De péntek este én jártam egy ifire. Csak nem akartam arról beszélni, mert ez nem volt a menő dolog. Az egyik lábam a világban volt, a másik lába mondjuk egy gyülekezetben. Volt pár időszak, amikor gondoltam, mint elég sok tini, hogy öngyilkos legyen. De én tudtam, hogy akkor a halál után az nem a vége. És igazából nem féltem a haláltól, hanem inkább féltem, hogy a halál után tanítás miatt, akkor tudtam, hogy fogok találkozni Istennel, Jézussal, és az, hogy lehet, hogy kívülről egy jó ember voltam, én tudtam, hogy belülről abszolút nem. És amikor befejeztem a sulit, én nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, miért létezek, és akkor csináltam egy ilyen úgynevezett gap year.
Tehát egy évet kihagytál a következő tanulmányok előtt, ugye erre
célzom? Igen, igen. Dolgoztam fél évet, és aztán fél évet utaztam. És az egyik utazás, a barátommal együtt mentünk Spanyolországra. Az ő szülei egy ilyen keresztény misszióban dolgozott, és ők foglalkoztak drogfüggő emberekkel. És akkor körbe mentünk az egész országban, és a nagyvárosokban, akkor ott szálltunk le, ahol van ez ilyen drogprevenciós szállás. Ami soha nem fogunk felejteni, hogy ott a szobában voltak emberek, ki ilyen sárga színű volt a bőre, mert máj rákos lett. Tiszta, örömteli volt az az ember. És én, mint egy 18 éves fiatal ember, én nem tudtam, hogy az honnan jött ez az a remény, az öröm, amikor szörnyű volt az élete. Jártunk vasárnap az Isten tiszteletre, és természetesen hallottunk sok bizonyságtétele tőlük. Ez az utazás után én tudtam, hogy ez az egyetlen remény nekem is. És később a bátyám Kanadában tanult, és akkor én mentem utazni, és kicsit meglátogatni őt, és ő már megtért egy évvel ezelőtt. Soha nem volt időm, vagy nem voltam elég bártól, hogy megkérdezem tőle, hogy de mit történt veled? És akkor, amikor utaztunk, akkor Kanadában, és aztán Amerikában is, emlékszem egy este, már kérdeztem, hogy nézd, légy szíves, csak mondja nekem, hogy mit jelent követni Jézus. És megmagyarázta az evangéliumot, ami szerintem biztos százszor hallottam, hogy tényleg Isten szeret minket, tényleg van egy problémát, Jézus bejött a világba, hogy megmentsen minket, feladta az élete helyettünk, és miattunk, és miattam. A bátyám akart gyülekezetbe járni este, és kérdezte tőlem, hogy te is akarsz jönni? Mondtam, hogy nem, de félek, mert New York az elég félelmetes város, és akkor mentem vele, és nagyon hosszú volt a prédikáció, és azután az a prédikátor kezdett beszélni, hogy most van egy lehetőség, ha valaki akar átadni az életet, és én gondoltam, hogy jaj, ne, akkor az még hosszabb lesz. És 10 perc múlva én is ott voltam, és imádkoztam, és tényleg Isten hozott egy annyira nagy szabadulást. És amikor kijöttem, akkor átmentünk egy zebrán, és egy gyors, sárga taxi jött, és majdnem volt egy baleset. Ott álltam pont az utcának a középen, és én csak kezdtem nevetni, mert én most éreztem, hogy majdnem meghaltam, és nem féltem. Én tudtam, hogy ha most meghalnám, akkor nincs semmi probléma. Én is Isten között, mert megbocsátott engem, minden bűneim már meg volt fizetve. És az a szabadulás, amit tényleg éreztem, én látom, hogy wow, valami történt.
Lélekhangoló.
Miért tartott ennyi ideig, szerinted? Mire el tudtad fogadni, hogy Jézus érted, meghalt?
Én azt mondanám, hogy nálunk minden gyülekezetnél van jó dolgok, és nem annyira jó dolgot.
Várjál a nálunkat most, hogy érted, hol itt Magyarországon?
Ja, vagy? Bocsánat, igen, igen. Én Warringtonban születtem, és Warrington az Liverpool és Manchester között, északi Angliában, és ott jártunk a gyülekezetünkbe, és egy dolog, ami nagyon jó volt, hogy tiszta volt a tanítás, hogy egy keresztény az nem egy ember, aki jár templomba. Egy keresztény az nem egy ember, aki néha imádkozik, mert azt csináltam. Egy keresztény nem egy ember, aki ifibe jár. Egy keresztény ember az, aki teljesen föladta az életét Istennek, és kezd követni Jézust. És szerintem, mint egy tini, én őszintén mondom, én nem akartam követni Jézust. Miért? Mert én, mint Andy Ocsics, én akartam a saját Istenem lenni. Nem akartam követni Jézus, mint Úr és megváltó. És a mi gyülekezetünkben volt egy ilyen kis ébredés, mondjuk az ifi között, És lassan csak látom, hogy az emberek megtért 3 éven keresztül, és látom, hogy nem volt rosszabb az életük, hanem pont 10-szer jobb volt. Ez nem azt jelenti, hogy az könnyű egy tininek követni Jézus a mai világban, de a szabadulás, az öröm, ami jön, ez vonzó volt. Hát lehet, hogy kicsit makacs voltam, hogy nem akartam átadni az életemet.
Mondtad, hogy lelkesen és tűzzel vágtál bele ebbe az ifjúság felé való szolgálatba, illetve ebben munkálkodsz több mint 20 éve már itt Magyarországon is. Milyen eszközöket érzel a kezedben, vagy hogyan teszed ezt ugyanúgy Istenbe való hittel?
Kezdtünk először a táborokkal, és akkor kezdtünk szervezni angol nyelvű tini táborokat magyar gyülekezettel együtt, és akkor hoztunk csapatok Angliából. Sok magyar barátom és lelkész mindig azt mondta, hogy ti angolok, ti annyira őrültek vagytok, hogy mit csináltok egy táborban, de emellett is annyira komoly a hit nektek, jól tudnak ilyen vitám módon, de komolyan is átadni az üzenetet, hogy mi az evangélium. És szerintem a lelkesedés onnan is jött, szerintem az Istentől abszolút, de amikor ott vagy, és te látod, hogy ha tinik jól éreznek magukat egy táborban, ez nem az evangélium, de ez adja egy nagyobb lehetőséget arra, hogy jobban tudnak figyelni, amikor az evangéliumáról beszélünk. És ez volt egy nagy lelkesedés számomra. És a másik dolog az, hogy igazából 2 világunk hoztunk össze. A Zsófi világa, az magyar világ, és az én világom Angliából. És akkor hoztam a barátaimat, a családtagom, és akkor dolgoztunk sok jó gyülekezettel itt Magyarországon. És annyira jó volt látni az egység az evangéliumban, amikor különböző országból, különböző felekezetből is jöttünk össze, de volt egy központ, a Biblia, a Szentírás, az evangélium, a Jézus Krisztus és a misszió, és mindig tetszett nekem, amikor az angolok jöttek ide, és láttak, hogy milyen gyönyörű ez az ország, és milyen jó itt élni. És az első 10 év akkor mi nem itt éltünk, hanem Angliában, de minden nyáron és télen is szerveztünk nyári táborokat, és téli táborokat is.
Hogyan alakította Isten a terveiteket a missziótokban? Mi a fő csapás irány most?
Mi áttettünk az egész munkát itt Magyarországra, és nekünk van most 2 célunk. Még tovább megy a táborok, de én azt mondanám, hogy a fő célunk az most, hogy képezünk ifjúsági lelkészeket, vezetőket. Mert látunk, hogy vannak elég sok ifjúsági vezetők, aki nagyon szereti az Urat, nagyon szereti a fiatalokat, nagyon szereti a Bibliát. De az, hogy hogyan kell tanítani a Bibliát, hogyan kell megérteni a Bibliát, nincs, vagy főleg 15 évvel ezelőtt nem volt ilyen képzés. És akkor létrehoztunk egy Ékon bibliai képzés, érts jól, taníts jól, és az a lényeg, hogy hogyan lehet még jobban érteni a Bibliát, hogyan lehet még jobban tanítani a Bibliát. Mert vannak a lelkészek, általában, remélem, ők jól érteni a Bibliát. De inkább nekik az a fontos, hogy hogyan lehet megérteni a fiatalokat, hogyan lehet átadni az üzenetet egy ilyen módban, ami hűséges a Szentíráshoz, de értető és releváns, aktuális. Másik csapat az, hogy vannak egy lelkes ifi vezető, lehet, hogy 19 éves, 21 éves, ő érti a fiatalokat, de nem annyira érti a Bibliát. Mi egy képzésben alatt szeretnék képezni mind a 2 csoport. A képzésünk az nagyon gyakorlatias, veszünk egy igerészt, és az első fél időben, mondjuk délelőtt, akkor feldolgozunk az ige szakaszt. Mi az eredeti üzenet, és délután pedig hogyan lehet ezt tanítani. És remélem, hogy emiatt sokkal, de sokkal jobb a tanítás, mert egy ifiben természetesen kell, hogy legyen a jó közösség, kell, hogy legyen a jó magyar konyha és kaja, kell, hogy legyen egy jó hangulat, zene, játék, de igazából, ha valaki fog változni az élet, akkor még jobban kell érteni, hogy ő kicsoda, és ehhez kell jobban érteni, hogy Isten maga kicsoda, és mi az Isten terve, és mit szól a sok nehéz kérdés, ami forog a levegőben, és szerintem emiatt a tanítás az egyik legfontosabb, ha nem a legfontosabb rész egy ifiben.
Oly sok mindent kérnék tőled én, akkor sem lenne elég. és meg magamtól sok hamis vágyamtól, önző nagy tervektől, kételkedésemtől. Én is egy legyen, Jézus jár jelöttem, s rád tekintek én.
Vendégünk a Lélekhangolóban Andy Oatridge, anglikán lelkész, misszióvezető. Fontos, hogy elhangzik az, hogy a fiatalokkal nem elsősorban úgy jó foglalkozni keresztényként, hogy őket csupán a közösségbe vonjuk, hanem eléjük tárni az életbeszédét. Hogy jut el viszont oda egy ifibe, szerinted ma egy fiatal, hogyha a világból jön, ha nincs egy keresztény nagyszülő, család?
Több ifiben dolgoztam, szolgáltam itt Magyarországon és Angliában is. Kell egy cél, hogy miért találkozunk. Én abban vagyok a hívő, hogy elsősorban az ifi az azok az gyerekeknek, aki jár a templomba, de nem csak ők. És akkor hogyan lehet létrehozni egy ifi, ami az könnyű nekik meghívni a saját barátait. Néha az első lépés az, hogy mellette van egy másik program is, az egy gyülekezetünkben volt kedeste egy foci, és szombat este havi kétszer egy ifi. Én szeretek focizni, és akkor az volt jó, hogy meg lehet hívni a srácok a focira, és megismerni, és aztán mondani, hogy na, tényleg, akkor szombat este nem tudom, mit csinálsz, de van egy ifi, gyere, van beszélgetés, van pizza, és mindig azt mondtam, hogy beszéljünk a témáról. Az identitásunk, vagy hova megyünk, vagy mit történik, amikor meghalljunk, vagy a szenvedés, a remény, a szeretet, és mindig azt mondjuk, hogy természetesen gyülekezeti ifi vagyunk, és akkor meg fogunk nézni, hogy a Biblia mit mond, de az is, hogy mi nagyon kíváncsi vagyunk a te véleményedről is, és amikor jönnek az új emberek, akkor nagyon fontos, hogy az első pillanattól kezdve akkor látszik, hogy ez egy szeretetteli elfogadó közösség, ahol lehet jönni, ahogyan te vagy. És ez tényleg örömteli volt, amikor látom, hogy egy ember jött nyelv miatt, és akkor pénteken hazament egy teljesen más világ szemszöggel. Máshogyan látja a világ. Vagy legalább látja, hogy Isten nem egy unalmas Isten, aki állandóan azt mondja, hogy nem. És természetesen látunk emberek, aki jött, és megtértek.
Milyen módon zajlik ez a Biblia tanulmányozás? Vannak ennek ilyen keretek között felvázolható lépései, amilyen módon szerinted jól értelmezhető a Biblia?
Igen, és van egy nagyon jó könyv, amit fordítottunk, az Ásunk mélyebbre, és ez benne van a könyv, 16 eszköz, ami segít bárkinek még jobban érteni a Bibliát. Meg lehet kérdezni, hogy a szerző, az író miért írta. A másik dolog, amit nagyon segít, az, hogy egy ige szakaszban, vagy egy bibliai könyvben, mik a kulcsszavak. És persze természetesen abban az időben, amikor írtak a szöveget, akkor nincs számítógép, nem lehet használni a bold, az a
félkövér.
Nem lehet aláhúzni, más szín nem lehet, és akkor csak amikor többször szól egy szó, akkor általában azt jelenti, hogy ez fontos. A másik eszköz például az, hogy mi a műfaj. Amikor kinyitjunk például egy evangélium, akkor az más, mint egy ószövetségi történelemi könyv, más, mint egy zsoltár, teljesen más kell megérteni azt a szöveget. És állandóan az a kérdés, hogy mi volt az eredeti üzenet. És akkor, ha valaki jön a képzésünkre, akkor nagyjából az első óra, akkor arról a könyvről tanulunk az eszközöket, és aztán lesz egy ige rész, és akkor van most három kérdésünk, hogy amikor olvasunk, mi az, ami király a szövegben, mi az, ami tényleg gyönyörű. Mert én azt hiszem, hogy minden rész a Bibliában lehet látni valamit, ami sugárzik, hogy milyen az Isten. Ez a király, a másik az a kulcsszavak, és aztán a harmadik az, milyen kérdéseink vannak. És akkor miért használta Márk például ezt a szót itt? Az a 3K. És azután jön a kérdés, hogy de oké, mi volt az eredeti üzenet? És azt jelenti, hogy mondjuk Márk, amikor érte egy részt az ő evangéliumában, hogy ő mit akart átadni. Mert Isten ihletett Márkot, hogy ő ezekkel a szavakkal fog leírni pontosan, amit akart. És akkor az nem elsősorban a kérdés, hogy az mit jelent nekem, hanem elsősorban az, hogy az mit jelentett abban az időben. De az nem mit jelent nekem, hanem az mit jelent minden hívő az egész világban a múlt 2000 évben. A következő rész, hogy mi az, amit szeretnék, hogy a fiatalok tudnak abból az ige szakaszból. És én egy hívő vagyok, mint lelkész és mint ifjúsági vezető, hogy egy pont az elég. Ha az jól van illusztrálva, és az alkalmazás, hogy az oké, de ez mit jelent nekem csütörtök délelőtt, amikor visszamegyek iskolába, ez tényleg fontos. Amikor van ez a pont, amit te szeretnél tanítani, akkor nagyon fontos, hogy te tudsz tanítani, és bizonyítani, hogy az tényleg így van, a szöveg alapján. Sajnos én azt látom többször, hogy a lelkészek és az ifjúsági vezetőket gyakran kezdenek felolvasni a Bibliát, és aztán az mint a bezárnak a Bibliát, és aztán mond, amit akarnak. És általában a jó teológiái miatt, akkor ez igaz, amit mond, és mi azt szeretnénk, hogy azért hiszünk valamit, mert mi látunk a Bibliában, hogy tényleg így van. És akkor a képzésünkben van ez egy rész, hogy oké, de hogyan lehet kezdeni a tanítást? Adni kell neki egy oka azért, hogy miért lesz fontos most figyelni. És nem tudom, hogy hányszor mondom, hogy srácok, a következő 20 percben, ha tényleg figyelsz, lehet, hogy az változni fog az egész életed. Mert múlt héten, amikor készültem, ez egy óriási változás volt az én életemben, amikor látom valamit a Bibliában, na, megnézzünk. És hogyan lehet befejezni egy tanítást, hogy az emberek fog emlékezni, hogy az miről van szó? A Napalinkban van elég sok furcsa tárgy. És akkor például van egy kő. Nekem az a kő az nagyon fontos, mert ez a kő, én tudom pontosan honnan szedtem, amikor Zsófival voltam, egyszer, amikor nyaraltunk. Ez segít nekem visszaemlékezni az egész nyaralásra. És egy példa az, amikor tanítottam a húsvétkor a Jézus haláláról, akkor megvettem 30 darab 25 centis vastag szöget, és adtam mindenkinek egy szöget. És nem mondtam semmit, csak adtam. És természetesen szerintem a tanításnak a vége, akkor az világos volt, hogy tényleg Jézus meghalt értünk, és szenvedett. És csak az, hogy fogta egy vas szög a kezében, miközben hallotta, hogy mit történt, ez egy műemlék volt. És mondtam, hogy vigyél haza. És én tudom, hogy pár ember már ott van a szobában, és az segít nekik emlékezni.
Te anglikán pap vagy. Ez mennyire indított el téged ebbe a teológiai irányba? Mert ugye nem minden ifjú vezető, lelkész vagy pap.
Mint egy ilyen misszió vezető, mint egy ember, aki más országból jött. Én nagyon örülök, hogy végeztem az egész teológiát, és lelkészként jöttem ide. A gyülekezet az Isten nagy terve, és emiatt minden ifjúsági munka, ahol lehet, szerintem az ott kell, hogy legyen egy helyi gyülekezetnél. És lehet, hogy azért, hogy lelkész vagyok, és látom, hogy az mit jelent, milyen gyönyörűséges ez vezetni egy gyülekezet, akkor is, amikor az nehéz, az segített nekem látni, hogy hogyan kell vezetni a missziót a fiatalok között. De a legfontosabb dolog az alázat, az, hogy valaki tényleg ismeri az Urat, az, hogy valaki tényleg követ Isten, és kér a segítséget, szerintem ez fontosabb, mint valaki végzett bármilyen képzés. De természetesen én egy képzés drukkoló vagyok, és ha valaki az egész életet akar szánni, szolgálni Isten, akkor én mindig mondanám, hogy miért nem tanulsz a rendes teológiát valahol.
Hogy látod a szülők szerepét abban, hogy a tinédzser gyerekeiket jól tudják vezetgetni, bevezetni az élet dolgaiba, illetve Isten felé is terelni?
Ez egy kulcs kérdés gondolat számomra, és én azt mondanám egy mondatban, hogy a szülők a szerep 10-szer fontosabb, mint a legjobb ifi vezető. A legideálisabb helyzet az, amikor vannak hívő szülők, akinek van egy nagyon jó kapcsolat a saját gyerekeivel, és mi is azt tanítjuk, hogy az ifi vezetőnek a munkája az támogatni a szülőknek a munkát. Mert ha mi tudnánk csak picit javítani a helyzet otthon, a kapcsolat a szülők és a tini között főleg, akkor más lenne a világ. És ez mindig szomorú nekem, amikor hallom, hogy emlékszem, amikor kicsi volt a gyerekek, sok ember azt mondja, de jó és szép most, de amikor tinik lesznek, akkor nem lesz annyira jó, az borzasztó lesz. És én mindig azt mondtam, hogy alig várom. És nem kell annyira félnünk, de megint tanulnunk kell. hogy miért nehéz sok embernek kommunikálni egy tininek. Legtöbbször azért, mert mi nem értjük egymásnak. És a másik probléma az, hogy állandóan próbálok kontrollálni a gyerekeinket. És én azt hiszem, bibliai szempontból nincs tini, mert Isten úgy teremtett minket, hogy mi babák vagyunk, aztán gyerekek, és aztán felnőttek. Akkor egy 14 éves ember, 15 éves, akkor ha nem gyerek, akkor ez egy fiatal felnőtt. Az sokat segít, mert az máshogyan kell kezelnünk. Szálljunk energiát, hogy még jobban megy a kapcsolatunk a saját gyerekeinkkel.
Milyen igét hoznál ide elénk, vagy a hallgatók szívére mit helyeznél?
Van rengeteg, de az egyik, amikor megtértem, a római levélben az 5. fejezet is az első vers, Pál azt írja, mivel tehát megigazoltunk hitből, békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ez csak mutatja, hogy mit éreztem, amikor majdnem meghaltam, ott volt a békesség. És miért van békesség most Istennel? Az Jézus Krisztus munkája miatt. Ha most van békesség, akkor az azt jelenti, hogy fontos volt, hogy Jézus meghalt, és akkor volt egy probléma, de Jézus megoldotta ezt. És akkor ő azt mondja az egész világnak, hogy nézd, gyere hozzám, én szeretnék, hogy tényleg lenne neked egy élő kapcsolat az élő Istennel, mert emiatt teremtettem titeket. És ameddig nem lesz egy jó kapcsolat én velem, akkor ne csodálkozz, ha tényleg nehezen megy az életed. És szerintem a képzés miatt lehet, hogy az a zsidókhoz írt levél a 4. fejezetben az egy híres, jól ismert vers, mert azt mondja, hogy mert az Isten igéje élő és ható, élesebb, mint minden kételű kardnál, és tovább megy, de csak az első, mert Isten igéje élő és ható. Mindig azt mondom a fiataloknak is, magamnak is, amikor kinyissünk ezt a úgynevezett régi könyv, akkor én tényleg azt hiszem, hogy Isten szól, és lehet megismerni Istent is, az ő terve, lehet tudni, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, miért vagyunk ilyen, ki az Isten, lehet tudni, hogy hogyan élünk, és azért nagyon szeretem ezt a könyvet, és ha még több ember tud még jobban érteni, és még jobban tanítani, főleg a fiataloknak, akkor örülnék. Még jobban.
Végéhez közeledő lélekhangoló evangélikus műsorunk vendége Andy Oatridge, anglikán lelkész, ifisként érkezett Angliából magyarországi keresztény angol táborok szolgálójaként. Ezt követően pedig egyre több szál kötötte őt hazánkhoz. Magyar feleségével alapították meg az Acorn missziós alapítványt, amely 2 évtizede foglalkozik ifjúsági táborok szervezésével magyar és angol gyülekezetek közös szolgálataként. Jelenleg fő tevékenységük ifjúsági vezetők Biblia központú szolgálatra való képzése. Szeretettel ajánljuk az Acorn bibliai képzést és az Acorn táborokat. Az alapítvány honlapja acorn.hu, betűzve acorn.hu. Beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján, a misszió.lutheran.hu rádió menüje alatt, illetve megosztjuk podcastként a Spotify-on, lélekhangoló csatornánkon. A műsorral kapcsolatban érdeklődhetnek nálunk a következő e-mail címen evmis@lutheran.hu. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Keep it. egyházamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazz meg minden bajtól. Kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Két csodáról olvasunk a mai evangéliumban, a 12 éve vérfolyásban szenvedő asszony meggyógyításáról, valamint egy 12 esztendős halott kislány feltámasztásáról. A két történet hallatán a Jézushoz forduló beteg asszony lelkületére és a Jézushoz forduló elöljáró lelkületére próbáljunk figyelni. A kérő embernek nincs egyetlen felesleges szava sem, itt nincs helye szószátyárkodásnak vagy bőbeszédűségnek, sőt még a kötelező udvariasság is elmarad. Ha valakitől valamilyen szívességet várunk vagy kérni szeretnénk valamit, először agyba főbe dicsérjük, hogy jó indulatát felkeltsük és ne utasítson vissza minket. Elmondjuk neki, hogy ő a legügyesebb és egyedül ő képes megoldani a problémánkat. Megdicsérjük hozzáértését, kifejezzük elismerésünket, és csak utána fogunk bele, hogy tulajdonképpen mit is szeretnénk. Az evangéliumi történetben egészen másként történik mindez. A gyógyulni akaró asszony például meg sem szólal. Nem akar beszélni a bajáról, nem akarja magára vonni a figyelmet, azt reméli, hogy titokban megoldódik az ügye. És ott van a másik esetben Jairus, aki odalép Jézushoz és megszólal, halálán van a lányom, jöjj, tedd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. A lehető legrövidebben fogalmazza meg kérését. Nem udvariaskodik, nem magyarázkodik, nem hivatkozik társadalmi tisztségére és feladatára, nem részletezi kislánya betegségét. Mennyire csodálatos, hogy Isten ért az ember olykor nehezen megfogalmazott néhány szavából is. Isten ért a gondolatainkból, még azt is tudja, amit nem merünk, vagy nem tudunk kimondani. A beteg asszony és az előjáró magatartásának van egy másik közös eleme, mégpedig a Jézus előtti leborulás. Jairus odalép Jézushoz, és a lába elé borult, így adta elő kérését. Az asszony pedig, amikor Jézus magához szólította, odaborult eléje, és így vallotta be, hogy mit tett. Ebben a leborulásban bizonyára az is benne van, hogy kifejezik tiszteletüket az isteni hatalom, nagyság előtt, de talán fontosabb az ő benső meghajlásuk, amely az alázatnak a kifejezése. Nem követelőznek, hanem alázatosan készek elfogadni azt, amit Jézus tenni fog. Kéréseinkben mindig legyen meg ez az alázat, Isten akaratának elfogadása, aki jól tudja, hogy mire van szükségünk, mi használja a lelkünk üdvösségét. Lelkületük harmadik fontos eleme, s minden bizonnyal legfontosabb eleme a hit. A meggyógyult asszonyhoz így szól Jézus, a hited meggyógyított téged. Jól kell értenünk ezt a kijelentést, a csodát Jézus tette, az ő isteni erejének köszönhetően nyerte vissza egészségét az asszony, de mindennek feltétele volt a hit, az asszony hite. Az elöljárót Jairust így bátorítja Jézus, amikor meghozzák a hírt, hogy beteg kislánya időközben meghalt. Ne félj, csak higgy! A hit tehát az ő esetében is a csodához tartozó fontos elemként jelenik meg. Ki kell egészítenünk mindezt azzal, hogy szinte kivétel nélkül minden más csodás gyógyítás esetében a hit feltétele a gyógyulásnak. Legyen szó vakokról, leprásokról, mozgásképtelen bénákról, vagy más betegségben szenvedőkről, ők vagy hozzátartozóik mindig kifejezik hitüket, és ezután történik meg a csoda. Az is igaz továbbá, hogy ezek a csodák sok esetben hitet ébresztenek az emberekben, akik látják őket. Tanítson bennünket a két evangéliumi történet arra, hogy hittel forduljunk kéréseinkkel Istenhez, és az ő napjainkban tapasztalható jó cselekedetei ébresszenek hitet bennünk. Uram Jézus, a hit szilárd alap kiinduló pont, amelyre egész életemet felépíthetem. Az első lépés a hit útján valóban az ismeretlenbe, a bizonytalanba való belépés. A bizonytalan lépések után megérkezek hozzád, Uram, aki csodát tehetsz velem, s ettől kezdve megszűnik bennem mindenféle bizonytalanság. Segíts engem, hogy ki tudjak lépni bűnös életem sötétségéből, kételkedéseim és aggodalmaim homályából, és eljussak a te kegyelmed világosságára. Adj nekem bátorságot elindulni a hit útján, Isten titkainak útján.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, melyet Kovács József, egerbelvárosi főplébánia káplánja mutat be. Orgonán közreműködik Urbán Péter. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!
Mm-hmm.